Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ennek az esztendőnek az első vasárnapján a 254. dicséretünkkel dicsérjük Istent. 254. dicséretünknek az első 5 versét fogjuk énekelni. 254-es számú dicséretünk, az első vers így kezdődik: Mindenkoron áldom az én Uramat. Szeretettel jelzem, hogy itt elő legalább 15 hely van, az első padokban is vannak helyek, kirakott székek is vannak, ha valaki szívesen elfoglalja, akkor nyugodtan kényelmesebbé teheti az Isten tiszteletet. A Máté evangéliumának az 5. fejezetéből szeretném ma olvasni Isten igéjét. Bibliaolvasó vezérfonalunk ezt a szakaszt jelöli meg az Új Szövetségből. A Máté evangéliumának az 5. részéből a 43-tól a 48-ig terjedő verseket. A hegyi beszédnek egy ismert szakasza ez. Hallottátok, hogy megmondatott: szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt cselekszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Kegyelem Istenet, egy áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, befogadását. Üljetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ennek az esztendőnek első vasárnapján állunk meg itt előtted. Szeretnénk még egyszer visszatekinteni mindarra, ami mögöttünk maradt az elmúlt esztendőre, ajándékaira, próbatételeire. És köszönjük azt is, hogy te felhozod napodat jókra és gonoszokra. Lehet, hogy sokszor az érzéseink vitatkoznak ezzel, ennek az igazságával, hiszen olyan sokszor leszámolnánk mindazzal és mindazokkal, akik hátráltatják az életünket, de talán akkor mi se lennénk ebben az esztendőben itt te előtted. Nem voltak mindig tiszták a cselekedeteink, nem voltak őszinték a szavaink, és talán a hitünk is sokszor egész másba akart kapaszkodni, mint amit te nyújtottál felénk. Köszönjük, hogy mégis itt lehetünk, és köszönjük, hogy ez arról szól, hogy megújul a te irgalmad, a te szereteted nem fogy el, akarsz foglalkozni az életünkkel, törődni azzal, ami bennünk van, ami körülöttünk van. Így kérjük most is a te útmutatásodat, kérjük, hogy a te lelked erősítsen meg bennünket, adjon nekünk reménységet, világosságot gyújtson ott, ahol sötétség van. És kérjük a te igédet, engedd, hogy annak hallgatói lehessünk, de ne csak hallgatói, hanem megszívlelői, és utána megcselekvői is. Ami Urunk Jézusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és vállalj velünk közösséget, légy itt közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 282-es számú dicséretünkkel. A 282-es számú dicséretünket nagyon ritkán, vagy még soha nem énekeltük, ezt én se tudtam eldönteni. A 282-es dicséretünk egy nagyon szép ének, amely a karácsonyi örömhírt az új esztendő reménységével kapcsolja össze. Szeretném, ha ezt közösen most tanulgatnánk, ami azt jelenti, hogy kétszer elénekelnénk az első versét, így egy kicsit megismerve a dallamát, és utána ugorjon a szemünk a 8. versszakra, tehát a záró versszakot is énekelnénk. Tehát kétszer az első verset, és utána a 8. verset is. 282-es számú dicséret, először az orgonával meghallgatjuk a dallamát az éneknek. alapigénket újraolvasom a Máté evangéliumának felolvasott szakaszából, az 5. fejezetnek a 48. versét. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, a hegyi beszéd arról híresült el így Jézus szájából, hogy olyan nagyon magas mércét állít az ember elé, amiről érezzük és tudjuk, hogy ezt nagyon megugrani, teljesíteni nem lehet. A hegyi beszéd tényleg egy olyan szakasz, egy összefüggő tanítása Jézusnak, ahol azokat az élethelyzeteket feszegeti és bontja ki, ahol az emberi közösségek együttélésében kellene megmutatkozzon az, hogy valaki szereti az Istent, valaki az Istenre hagyatkozó élettel éli az életét. És ennek az egyik csúcsa talán pont ez a mondat, ami úgy meg is rémiz bennünket, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Hát körülbelül azzal lehetne itt befejezni az ige hirdetést, hogy ez úgyse fog menni, és ezzel haza is mehetünk, hogy megint csak kaptunk valami olyan házi feladatot, amit nem tudunk megoldani. Én nem úgy ismerem Jézust, mint aki olyat kérne, ami lehetetlen az ember számára. Ezért arra hívok mindenkit, hogy kicsit kutassunk és keressünk, hogy mire gondol itt Jézus. Ez a kifejezés, hogy tökéletesség, ez nekünk egy misztérium. Valami olyan csoda dolog, valami olyan hatalmas szint, amiben mindig csak úgy álmodozik az ember, amiben mindig úgy belegondol, valahol vágyakozik utána, de sose fogja elérni. Az álmainknak talán a csúcsa. És valahol egy olyan világban is élünk, ami ilyen ambivalens, kettős érzéseket táplál ezzel is, mutatja nekünk a szépet és a jót és a tökéleteset, minden erről szól. Ahogy megnézzük a reklámokat, megnézzük az amerikai filmeket, ahol kolbászból van a kerítés is, ahol kedves családok vannak, ahol mindig happy end a dolgoknak a vége, ahogy a mosópor minden foltot kitisztít, ahol mindenkinek jó fogai vannak, ahol mindenkinek mindig jár az, ami őt igazán megillet, és a szépet és a jót akarja látni az ember, ez az egyik oldal. És a másik oldal az, hogy nagyon érezzük, hogy itt minden tökéletlen. És hogy mint ezek kirakatba lennének téve, mert nem igazak, de akarunk hinni bennük. Az új évben is szokott gyakorlat lenni az emberek életében, hogy vannak elhatározásaik. Már nem is azt mondom, hogy újévi fogadalom, mert szerintem erről úgy az ember már letett. Mindenki tudja azt, hogy hiába mondom ki január 1-én, hogy én más leszek, nem leszek más. De valami olyasmi azért mégiscsak van az emberben, hogy de azért szeretném máshogy élni a dolgaimat, máshogy élni az életemet. Talán más dolgokat előrevenni, amik eddig hátrébb szorultak. Egy kicsit felcserélni az értékrendemben a dolgokat, mert így nem működött úgy, ahogy az kellett volna. Jézus azt mondja, hogy akkor legyen ennek az évnek az indítása ez, hogy legyetek tökéletesek, ahogy a mennyei atyátok is tökéletes. Nyilván nem egy Isten másolásról van szó. Nem arról van szó, hogy vérvejtékkel valaki megerőszakolja magát, és mást éljen meg, mint amit érez, mint amit gondol. Ezzel lehet próbálkozni, de az ember nagyon kifárad benne. Inkább mélyebbre zuhan utána, mint hogy ettől felemelkedjen. Szeretnék idehozni olyan történetet, amely egy kicsit jobban megvilágítja ennek a szónak a súlyát, vagy az értelmét, hogy mi az, hogy tökéletes. Mi az, hogy tökéletes? Valami kerek egészre gondolunk, valami hibátlanra, valami olyanra, ami tökéletesen működik. Egyszer Jézushoz oda megy egy fiatal ember, és azt mondja, hogy Mester, mondd meg nekem, hogy hogy lehet bejutni a mennyországba, én oda akarok menni. És erre azt mondja Jézus, hogy hát tartsd meg a törvényeket, ismered őket, nem? És erre azt mondja ez a fiatal ember elég bátran, azt hiszem, hogy egy kicsit túl vakmerően is, hogy de hát én a törvényeket mind ifjúságomtól kezdve megtartottam. Én egy törvénytisztelő ember vagyok. Etikailag, ha megvizsgálják az életemet, vagy erkölcsileg, akkor én megállok, akkor én nem tettem semmi rosszat. És akkor Jézus erre azt mondja, hogy egy fogyatkozást még látok benned. Menj el, és add el az összes vagyonodat, és aztán gyere vissza, és kövess engem. És ismerjük a történetet, hogy hát ezen elgondolkozik ez a fiatal ember is, és ezt nem vállalja be. Jézus így vezeti be ezt a mondatot, hogy ha tökéletes akarsz lenni, akkor menj el, és add el a vagyonodat, és kövess engem. Nyilván, hogy itt a tökéletesség nem arról szól megint csak, hogy Jézus ezt az egyfogyatkozást látná ebbe az emberbe. Ugyanígy fogalmazza meg, de nyilván Jézus nagyon jól látta azt, hogy ez az ember nem tökéletes, és nem tudja megtartani a parancsolatokat tökéletesen. Ennek az embernek az életében van sok hiba, azon az egyen kívül, amire most még Jézus is rámutat. És mit kér Jézus ebben a történetben? Azt, hogy nézd, legyél az enyém teljes szívvel. Ha az egész életedet nézed, akkor rendezd össze ezt egy szívbe. Ne legyetek két lelkűek. Nagyon sokszor elhangzik az üzenet a Bibliából. Ne legyetek két szívűek. És valahogy ez van, hogy nem is kettő, három, négy, öt, tíz szívű is tud lenni az ember, mert annyira megosztott az élete. Jézus erről beszél. Legyetek tökéletesek. Azaz legyetek teljes szívvel egy dolog iránt. Úgy, ahogy Isten is egy teljes szívvel foglalkozik az emberrel. Nincs benne kétféle indulat, csak egy. És érdemes így megvizsgálni ezt a pár mondatot, aminek ez a csúcsa lesz. Amit el is olvastam itt a hosszabb igerészben, ami úgy kezdődik, hogy megmondatott a régieknek, vagy így mondták a régiek, hogy szeresd a felebarátodat, és gyűlöld az ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek az ellenségeiteket is. Hú, milyen nehéz dolgokat mond itt Jézus, de most próbáljuk egy kicsit ezeket úgy feloldani, és úgy megérteni, hogy miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy egy szívvel tedd oda magadat. Azoknak a helyzeteknek, azoknak a dolgoknak, azoknak az elvárásoknak, amelyeknek meg akarsz felelni. Szeretet és gyűlölet lehet-e egy szívben? Ezt kérdezi Jézus először. Azt mondod, hogy te szereted a felebarátodat, és gyűlölöd az ellenségedet. Ez a kettő, ez tényleg megfér egy emberben? Vagy nem az lesz az embernek az egész életében a próbálkozása, az igyekezete, hogy rátaláljon azokra, akiket szeretni lehet, és valahogy eltávolítsa azokat az életéből, akiket nem tud szeretni, akiket gyűlöl. Félünk ettől a kifejezéstől, és túl erősnek is gondoljuk, ne vádoljon meg bennünket Isten azzal, hogy én gyűlölök valakit. De a cselekedeteim elárulják. Hát, ha valakitől meg tudnék szabadulni, és úgy érzem, hogy könnyebb lenne az életem nélküle, akkor én azt az embert gyűlölöm. Ezt nem lehet máshogy megfogalmazni. És Jézus pont erre kérdez rá, hogy ha te emberekhez akarsz közeledni, szeretni akarod őket, akkor be tudod-e állítani az egész lelkedet úgy, hogy a szeretet cselekedeteitől vezérelve közeledj a másikhoz. És hol lesznek azok a váltók, hol lesznek azok a pontok, ahol te majd fogod tudni azt bölcsen és igazságosan, hogy az egyik ember szeretetet érdemel, a másik pedig haragot, vagy ítéletet. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan ember van, akit mi is számon tartunk, hogy nem könnyű őket elhordozni. Nem könnyű velük úgy együtt élni, hogy az ő terheik ne terhelnének minket is még jobban. De valahogy két oldalról lehet megközelíteni, és ezt Jézus is így mutatja nekünk. Az egyik az, hogy mi azt nézzük, hogy egy ilyen ember mire érdemesült. Mire érdemes. Tette annyi jót, hogy érdemes-e szeretni. Tette annyit értem, vagy bárkiért, amiért föl lehetne nézni rá. Jézus meg megfordítja, és azt kérdezi, hogy nézzük a szükség oldalát. Vajon annak az embernek nincs-e szüksége szeretetre ahhoz, hogy meg tudjon változni, hogy formálódni tudjon, hogy a megkeményedett lelke más legyen egy idő után. És hogyha így vizsgáljuk a dolgokat, akkor azt hiszem, hogy megértjük, hogy miért mondja Jézus ebben a beszédében azt, hogy akkor imádkozzatok az ellenségeitekért. Ez egy nagy feladat és egy nagy kihívás, éves programnak is tökéletes. És még egyszer mondom, lehet, hogy nem csak olyan emberekről szól ez, akik kifejezetten ellenségeim, hanem olyanokról is, akiket nehéz elviselni, vagy akikkel nehéz megosztani az életemet. De ha megtanulnék érettük imádkozni, azok az emberek közelebb kerülnének hozzám. Jézus azt mondja a kereszten, amikor már haldoklik, és lenéz egy népre, akik megfeszítették őt, hogy bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Nem úgy történnek ezek a dolgok, hogy az ember annyira szereti azokat, akik ellene vannak. Nem úgy történik az, hogy a bántásokat olyan könnyen fel lehetne dolgozni. De Isten adott egy ilyen lehetőséget és egy utat, hogy ne hasonuljon meg a szívem, hogy tudok értük imádkozni. És ez az imádság azért sok mindenre elég. Még ha a másikat nem is formálná, mert mondjuk azt, hogy talán nem fog formálódni. Ez a legrosszabb eshetőség. Én közben formálódni fogok, az biztos. És a javamra válik. Amikor Jézus ezt elmondja, akkor a tanítványoknak mondja, azoknak, akiket szeretne igazgatni, szeretne formálni. Legyetek egész szívűek. Higgyétek el, hogy addig, amíg valakit gyűlölök, addig nem fogom tudni jól szeretni a másikat sem. Mindig az egyik érzés bele fog olvadni a másikba, valahogy átszűrődik és megmérgezi. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a szeretet és a gyűlölet között egy hajszál van. Ha valakiért nagyon rajongok, de az nagyon megbánt, pillanatok alatt gyűlölni fogom. És persze az amerikai filmekben legalábbis, ha valakit nagyon gyűlölök, és megismerem, hogy ki ő valójában, még a végén meg tudom szeretni. De lehet, hogy ez Istennél is így van, és nem csak az amerikai filmekben. A második dolog, amire úgy felkaptam a fejemet, az az, hogy Istent hogyan láttatja Jézus. Azt mondja, hogy ő felhozza a napját jókra és gonoszokra. Esőt ad az igaznak, és esőt ad a hamis embernek is. Lehet, hogy a mi emberi ítélkezésünkben ez így nem helyes. Mi valahogy ezeket elválasztanánk, mi kategóriákban élünk, mi zónákat tudunk elképzelni. Mennyi olyan politikai terület van, ahol ki vannak osztva azok a zónák, ahol különféle etnikai, vallási emberek élnek, és azt mondják, hogy mindenki maradjon a saját helyén, és ne mozduljon ki onnan, mert akkor háború lesz. Akkor ellenségeskedés van. És már valahogy mi is így csináljuk, hogy így elkülönítjük az életünk területét. Ez a munkáé, ott így kell megfelelni, ez a családé, itt így kell csinálni. Ezt magamnak tartom, ez legyen az én szabadságom, itt hadd csináljak azt, amit én akarok. Ez pedig a gyülekezeté, vagy ez pedig az Istené. És erre azt mondja Isten, hogy én nem látom ezeket a különbségeket, amiket ti láttok. Ugyanúgy megadom a lehetőséget a jónak és a gonosznak is. Ugyanúgy adom az esőt erre is, és adom a másikra. Ez a válogatás, ez valahol bennünk alakult ki, valahogy így próbáljuk védeni magunkat, így próbáljuk biztonságba helyezni magunkat, hogy jó körökben vagyunk, vagy jó helyeken vagyunk. De ha valakinek ilyen erős hátrányból kell indulni, hogy rossz zónában éli az életét, akkor az hogy fog visszakapaszkodni? És Jézus erre is tekintettel van. És valahol ezt hozza ide, hogy a teljes szívűség, amely akar egy jobb világot, akar egy olyan élethelyzetet, amiben minden szépen, rendben tud működni, zökkenőmentesen, és megtaláljuk benne egymást. Ha ez az én nagy tervem, akkor hogy van a lelkemben mégis egy ilyen szándék, hogy viszont vannak, akiket ebből én ki akarok rekeszteni. Ők nem játszanak nálam. Ők le vannak írva. Mondok egy másik példázatot. Jézus beszél a konkó és a búza példázatáról. Kimegy a magvető, elveti a magot, aztán hazatér és várja a jó gyümölcsöt. És közben éjszaka eljön a gonosz is, és ő is elveti a magot, ugyanabba a földbe. És egyszer csak észlelni kezdi az ember, hogy itt kétféle mag van növekedésben. Jönnek is a szolgák, és azt mondják a gazdának, hogy Uram, akarod-e, hogy elmenjünk gyomlálni? Hadd szedjük ki a gazt, és hadd maradjon csak a jó. És erre azt mondja a gazda, ne nyúj hozzá. Nem tudhatod, hogy miközben a gonoszt próbálod kiirtani, talán kiirtasz valami olyasmit is, ami az Isten magja volt, az Isten veteménye. Megvárjuk a végét, és akkor majd el fogjuk különíteni egyiket a másiktól. Milyen bölcsesség az Istennél. És mi mennyire nem tudunk ezzel élni? A kétszívűségünk miatt. A nem tökéletességünk miatt. Egyből el akarjuk választani a dolgokat egymástól, pedig nem tudjuk, hogy mi végre valók. Csodálatos dolog az, hogy az Isten még a gonoszt is bele tudja a tervei közé szőni valahogy. Nem ő találja ki, nem ő fundálja ki, nem ő gondolja el, hogy mi rossz történjen ebben a világban. De fel tudja használni arra, hogy az ő terve tovább menjen előre. Nem tudjuk, nem látjuk át, hogy hogyan. Ezt a részét valahogy így foglaltam össze magam számára, hogy nem lehetek úgy egyszerre reménykedő ember is, hogy közben minden esélyt megvonok másoktól. Hát ez a kettő üti egymást. Egyszer abban reménykedek, hogy mindenki igaz lesz és jó lesz, és szeretni fogja egymást, a másik pillanatban meg nem adom meg erre az esélyt. Ez kétszívűség. Ez nem tökéletesség. A tökéletesség az, hogyha akarsz egy jobb világot, és akarsz benne egy jobb életet, akkor viszont esélyt kell adni arra, hogy ez megvalósuljon. Jézus azt mondja, hogy igazaknak és gonoszoknak is jár. A megbocsátásból, a köszönömből, az odafigyelésből, a türelemből is, mert Isten benne van ebben a világban, és akarja formálni. És az utolsó gondolata, egy nagy kérdés Jézustól, mennyivel többet tesztek ti akkor? Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ezt teszik-e a vámszedők is? Ha atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Mennyivel tesztek többet? Az embernek egy alapbeállítottsága talán az, vagy ez is egy ilyen védekező mechanizmus bennünk, hogy a lehető legegyszerűbb megoldást megtaláljuk, és így talán a felelősség alól és a dolgok terhe alól is jobban kisikli, kibújik az ember, és erre itt van világosan, hogy Jézus azt mondja, hogy tőletek többet várok. Többet várok, mert ti hallgattok engem. Többet várok tőletek, mert én adom nektek az én szent lelkemet. Nem is csak a magatok erejéből kell megtegyétek, hanem ott állok én is mögöttetek. Megint egy példázat. A talentumok példázatát mindenki jól ismeri. Amikor a király azt mondja, előhívva 3 szolgáját, hogy most átadom nektek az én uralmamat. És az egyiknek ad 5 talentumnyi aranyat, a másiknak 2, a harmadiknak 1, és elutazik, és azt mondja, hogy ezzel gazdálkodjatok. Mindenkinek a képessége szerint. És aztán hazaérkezik, és elszámoltatja őket. A talentumokat mi mindig úgy akarjuk érteni, hogy ezek az Isten ajándékai. De jó, az egyik 5 kapott, a másik 2, a harmadik csak 1. Milyen bosszus lehet érte? De a talentum a példázatban nem ajándék, még csak nem is képesség, hanem maga a feladat. És amikor a végén megszólal a gazda, és azt mondja azoknak, akik ezt jól kamatoztatták, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután, akkor nem azt mondja, hogy te majd akkor 2 annyi jutalmakat fogsz kapni. Hanem azt mondja el, hogy akkor most már 2 annyi feladatot bízok rád. Meg akarod úszni ezt az évet. Azt akarod, hogy lehető legkevesebb energia befektetéssel minden a legjobban sikerüljön? Akkor tessenek reklámokat nézni. Akkor tessenek valamit a világból meríteni. Ott pont erről van szó. Jézus meg azt mondja, hogy tegyél bele még többet. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem, már nincs több. Elfogyott. Már így is kevés van. Egészségem is megrodjant. El is fáradtam a dolgokba. A hitem is kételkedik bizonyos helyzetekben. Nem tudok többet beletenni. Jézus mégis azt mondja, hogy legyél tökéletes, mint ahogy a te mennyei atyád tökéletes. És ezzel össze is kapcsolja az én életemet és a mennyei atyának az életét. Nem úgy vár el Isten töbletet, hogy nekem kiosztja a feladatokat, és azt oldja meg valahogy ügyesen. Hanem pont azt mondja, hogy de hát ott van a mennyei atya is, aki tökéletes. És abban is tökéletes, hogy tudja, hogy mire van szükségem, és mennyit kell, és miből adni nekem ahhoz, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Mennyivel tesztek többet? Megalázó ez a kérdés, hogyha az ember arra gondol, hogy akkor tényleg nem vagyok jobb a pogányoknál. Ezt kérdezi Jézus. Akik hitetlenül, félve a jövőtől, ügyeskedve próbálják összerakni az életüket. Hát nem többünk van akkor mégis nekünk. Már itt az indításban is. Legyetek tökéletesek. Nem másokat elmarasztalni, nem bírói székbe ülni, kiosztani a dolgokat, ítélkezni kellene, hanem a hiányokat pótold, mert Isten is ezt teszi. A mennyei atya ezt teszi. Azokat a hiányokat meglátva az életünkben, amik benne vannak, igyekszik azt kipótolni, helyrehozni. Ez egy éves küldetés lehet. Ezzel el lehet indulni, és azt mondani, hogy jó, én nem károgni fogok. Én nem azt fogom nézni, hogy mi nincsen. Hanem azt fogom nézni, hogy mit tudok beletenni oda, ahol hiányzik még valami. Ha a másik ember életéből hiányzik egy megbocsátani tudás, akkor én oda megyek hozzá, és bocsánatot fogok kérni tőle. Ha hiányzik belőle valami szikrája szeretetnek, akkor oda fogok menni, és azt fogom mondani neki, hogy én rám számíthatsz. Megpróbálok odaállni melléd. Ezek mind-mind kihívások, és nem kis dolgok, nem kis harcok. De Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mert tudtok azok lenni. Lehet egy szívű az ember. Az Isten erre akar minket elvezetni, És ennek az esztendőnek talán lehet ez egy ilyen nagy indítása, hogy rakjuk össze magunkat egy kicsit, hogy egyszívű emberek legyünk. És az egyszívű emberek egymásra fognak találni mindenféle közösségben is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy ez az ígéret élhessen ott a lelkünkben, és aztán majd talán ennek az esztendőnek a végén hálaadással tudjuk elmondani, hogy gyümölcsöt termett ez a szolgálat, ez az elhivatás bennünk is. Amen.